Jeremiás könyve a 41-től a 45. fejezetig. Ezek a proféciák azt követően hangzottak el, hogy Nebukadnezar babiloni fogságba hurcoltatta Citkiát, az akkori júdai királyt. A szegényeket viszont Júdában hagyta, hogy műveljék a földet, és Gedáját nevezte ki helytartónak föléjük. Jeremiás választhatott. Babilonban is letelepedhetett, ahol különleges bánásmódban lehetett volna része, vagy ott maradhatott Júdában a megmaradt néppel. Jeremiás végül az utóbbit választotta, és a továbbiakban azoknak az embereknek profétált, akik Júdában maradtak. A 7. hónapban Jismája, Netánya fia, Elisámá unokája, aki királyi származású és a király vezető emberei közül való volt, 10 emberrel elment Gedájához, Ahikán fiához Mitzpába. Ez körülbelül 3 hónappal Citkija elhurcolása után történhetett. Johánán korábban már figyelmeztette Gedáját, hogy Ismáel valami rosszban sántikál. Az Ammóniak királya küldte őt, hogy az életedre törjön, mondta Johánán Gedájának. Adj engedélyt, hogy titokban felkutassam és végezzek vele. Gedája azonban nem hallgatott Johánán figyelmeztetésére, és Johánán idővel pedig elhagyta Mitzpát. Mintegy 30 nappal Johánán figyelmeztetése után, a 7. hónapban, amikor összegyűlt a nép, hogy Istent imádja, és a mi naptárunk szerint ez késő szeptemberben, kora októberben van. Ilyenkor olyan jelentős ünnepek követték egymást, mint a sátoros ünnep, a kürzengés ünnepe, vagy a Jom Kipur ünnepe. Ekkor megérkezett a királyi származású Jismáel. Nem Citkijá leszármazottja volt ő, hiszen Citkijá fiait mind lemészárolták, az viszont elképzelhető, hogy Citkijá unokaöccse volt. A lényeg az, hogy úgy érezte, hogy jogosult a trónra, és zavarta, hogy Nebukadnezar, a még csak nem is királyi származású Gedáját bízta meg a kormányzással. Jismája bizonyosan barátként álcázva közeledett Gedájához, mint aki azért jön, hogy Istent imádja, Gedája pedig fogadta őt, sőt, együtt is étkeztek Mitzpában, amely Jeruzsálem pusztulása után tulajdonképpen fővárosi rangra emelkedett. És amikor együtt étkeztek Mitzpában, fölkelt Jismáel Netánya fia, meg a vele levő 10 ember, és levágták Gedáját, Ahikán fiát, Sáfán unokáját karddal. Így ölték meg azt, akit Babilónia királya az ország helytartójává tett. Levágta Jismáel azokat a júdaiakat is, akik Gedájával voltak Mitzpában, sőt az ott tartózkodó kádeusokat és harcosokat is. Megölte tehát Gedája minden emberét, akik később esetleg megpróbálhatnának rajta bosszút állni Gedája haláláért. A Gedája megölése után következő napon, amikor még nem tudtak a dologról, 80 ember jött Sikemből, Silóból és Szamáriából levágott szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel. Ételáldozat is tömjén volt náluk, amelyet az úrházába akartak vinni. A törvény értelmében, ha valaki különleges esküt akar tenni az úr előtt, leborotválta a szakállát, megszaggatta a ruháját és rongyokat öltött magára. A törvény viszont tiltotta, hogy ilyenkor az ember bevagdalja magát, ahogy ezt a pogányok tették, amikor hamis isteneiket imádták. Emlékeztek arra az alkalomra, amikor Illés próféta összemérte erejét a Baál prófétáival a Karmel-hegyen? Mindkét fél oltárt épített, majd megegyeztek, hogy amelyik Isten tűzzel felel, az az igaz Isten. Ekkor azt olvassuk, hogy a Baál prófétái fogták magukat, és csak nem délig imádkoztak. Illés pedig gúnyolni kezdte őket. Hé, lefogadom, hogy az isteneitek szabadságra mentek. Vagy az is lehet, hogy csak félrevonultak dolgukat végezni. Miért nem kiáltoztok egy kicsit hangosabban? Illésnek meglehetősen nyers stílusa volt, az ige is ezt mondja róla. Ott álltak tehát a hegyen, amikor a Baál prófétái hirtelen elkezdték össze-vissza vagdosni magukat, ahogy azt egyébként is szokták isteneik imádata közben. Megvágták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Az imént Jeremiás könyvében látott emberek is furcsa látványt nyújthattak levágott szakállal, megszaggatott ruhában, bevagdalt testtel, kezükben ételáldozattal és tömjénnel. Ne feledjük azonban, hogy ez a 80 ember Sikemből, Silóból és Szamáriából érkezett. Amikor Izrael lakóit az asszír király fogságba hurcolta, más népeket telepített a földre, Így végül a vallások furcsa keveréke alakulhatott ki azon a területen. Ezek a férfiak valószínűleg Jeruzsálembe tartottak, amikor ugyanis Ismael megpillantotta őket, azonnal így szólt. Gyertek velem Gedájához! Persze ez a 80 férfi semmit sem sejtett, és talán Ismael is éppen azért szólította meg őket, hogy kiderüljön, tudják-e, hogy Gedáját meggyilkolták. Hiszen ha tudják, meg kell akadályozni, hogy a hír futótűzként terjedjen el. Ismael egyelőre féltve őrizte a titkot, nehogy idő előtt megakadályozzák trónra lépését. Előbb meg akarta szilárdítani hatalmát az országban, hogy sikeresen visszaverhessen minden Gedája halálhíre nyomán támadt pucskísérletet. Ismael tehát eléje ment ennek a 80 embernek, hogy meghívja őket Gedájához. Ismael, Netánya fia azonban kiment eléjük Mitpából, és amint ment, egyre sírt. Amikor összetalálkoztak, ezt mondta nekik. Jöjjetek el Gedájához, Ahikán fiához! De amint a város közepére értek, lemészárolta és egy ciszternába dobta őket Ismael, Netánya fia, a vele levő emberek segítségével. De volt köztük 10 ember, akik ezt mondták Ismaelnak. Ne ölj meg minket, mert elrejtett kincsünk van a mezőn, búza és árpa, olaj és méz. Ez nem azt jelentette, hogy volt még kint búzájuk és árpájuk a szántóföldön, hiszen a 7. hónapra rendszerint már betakarították a terményeket. Ne feledjük azonban, hogy abban az időben a betakarított gabonát gondosan elrejtették, hogy az ellenség ne foszthassa ki őket. Vermeket ástak és odarejtették a gabonát. Most pedig ez a 10 ember elrejtett kincseit ajánlja fel gyilkosaiknak életükért cserébe. Ezért békén hagyta és nem ölte meg őket társaikkal együtt. Azoknak az embereknek a holttestét, akiket megöltek, mert Gedájával tartottak, abba a ciszternába dobatta be Ismael, amelyet Ászá király készített, amikor megtámadta Bássá izraeli király. Ezt töltötte meg Ismael, Netánya fia a megöltekkel. Azután foglyul ejtette Ismael Mitzpában a nép egész maradékát, a király leányait. Itt valószínűleg Citkijá leányairól van szó, akik akkor még életben voltak, hiszen Nebukadnezar a király fiait ölette meg, tudván, hogy a leányok ilyen szempontból nem számítanak. És az egész népet, amely Mitzpában maradt, akiket Nebuzaradán testőrparancsnok Gedájára, Ahikán fiára bízott. Foglyul ejtette őket Ismael, Netánya fia, és elindult, hogy visszamenjen az ammóniakhoz. De meghallotta Johánán, korábban ő figyelmeztette Gedáját a ráleselkedő veszélyre, sőt engedélyt is kért Gedájától, hogy megölje az életére törő Ismáját, de Gedája nem hallgatott rá. De meghallotta Johánán, Kérá fia és a haderő vezérei, akik vele voltak, hogy milyen gonoszságot követette Ismáját, Netánya fia. Ezért maguk mellé vették összes emberüket, és elindultak, hogy megtámadják Ismaelt, Netánya fiát. Utol is érték a Gibeon mellett levő nagy víznél. Mitzpából nem Gibeonon átjuthatunk el legkönnyebben az ammóniak földjére. Valószínűleg azért választották ezt az útvonalat, mert közben az elrejtett kincseket is magukhoz akarták venni, amelyeket korábban a 10 életben hagyott ember ígért Ismaelnak váltságul az életéért. Gibeonnál egyébként csodálatos források voltak. Itt történt az is, hogy Isbosett és Dávid szolgái kivonultak, és összetalálkoztak a Gibeoni tónál. Az egyik csapat a tó egyik oldalán állt, a másik csapat pedig a tó másik oldalán, majd a parancsnokok harci játékot rendeztettek a katonákkal saját szórakoztatásukra. Johánán tehát Gibeonnál érte utol Ismáelt. Amikor a Ismáellel levő egész nép megpillantotta Johánánt, Kérá fiát, és vele együtt a haderő vezéreit, megörültek. És megfordult az egész nép, amelyet Ismáel foglyul ejtett Mitzpában, és visszament Johánánhoz, Kérá fiához. Ismáel, Netánya fia pedig 8 emberrel elmenekült Johánán elől, és az ammóniakhoz ment. Johánán, Kérá fia a haderő vezéreivel együtt, akik vele voltak, maga mellé vette a Mitzpából való maradék népet, amelyet visszaszerzett Ismáeltól, Netánya fiától, miután ez megölte Gedáját, Ahikán fiát. Visszahozta Gibeonból a vitézeket és a harcosokat, az asszonyokat és a gyermekeket, meg az udvari embereket. Elindultak és Kimhám szállásainál tartózkodtak Betlehem mellett, mert Egyiptomba akartak menni. Féltek ugyanis a kádeusoktól, mert Ismáel, Netánya fia megölte Gedáját, Ahikán fiát, akit Babilónia királya az ország helytartójává tett. Most tehát már Kimhám közelében tartózkodtak közel Betlehemhez, és ebből is láthatjuk, hogy már eldöntötték, hogy Egyiptomba menekülnek. Az elhatározás már megszületett bennük, féltek ugyanis a kádeuszoktól, mert Ismael Netanyá fia megölte Gedáját, akit Nebukadnezar nevezett ki helytartónak. A haderő vezérei Johanán Kírá fia, Jazánja, Hosszája fia és az egész nép apaja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért, hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Ők tehát Jeremiáshoz fordulnak, hogy kérjen útmutatást a nevükben az Úrtól. Vegyük csak észre, hogy mit mondanak. A te Istened, mintha Isten nem lett volna az ő Istenük is. Jeremiás azonban más személyragot alkalmaz a válaszában. A ti istenetekhez fogok imádkozni, majd később így folytatja. A mi Istenünknek szavára fogunk hallgatni. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik. Hallottam, imádkozni fogok istenetekhez az Úrhoz kívánságotok szerint. Azután mindazt megmondom nektek, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. Most már ők is Istenüknek nevezik az Urat, és megígérik, hogy engedelmeskednek neki. És valóban erről szól a dolog, az engedelmességről. Amikor Jehova a te Istened is, ehhez hozzátartozik, hogy engedelmeskedsz neki. Erről szól az Isten imádata és szolgálata, hogy alárendeled magad neki, ha valóban ő az életed ura. Ha valami irányítja az életedet, az a te Istened. Az emberek gyakran azt mondogatják, hogy ők nem hisznek Istenben. Pedig ez nem igaz. Mindenkinek irányítja valami vagy valaki az életét. Egy alapelv, egy ideál, bármi legyen is az. És ne feledd, ami az életedet irányítja, az a te Istened, mert annak engedelmeskedsz. És milyen fontos, hogy mi az élő Istennek engedelmeskedjünk. Itt ezek az emberek is ezt ígérik, bármit mond is nekünk az Úr, engedelmeskedni fogunk. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Érdekesnek találom ezt, hiszen Jeremiás kétség kívül nagyon szoros kapcsolatban állt az Úrral. Mindvégig azt olvassuk, hogy az Úr mindenféle helyzetben mindig szólt Jeremiáshoz. Most pedig Jeremiás egy konkrét ügyben járul Isten elé, hogy útmutatást kérjen tőle az emberek nevében, és Isten érdekes módon csak 10 nappal később válaszol neki. És hányszor követelünk mi is azonnali választ Istentől? És ha Isten nem szól hozzánk az első 5 percben, amikor erre lehetőséget biztosítottunk neki, már rohanunk is tovább, hogy saját fejünk után menve oldjuk meg a problémát. Pedig ez esetben Jeremiásnak is 10 napot kellett várnia az Úr válaszára. Isten időzítése nem mindig esik egybe a miénkkel. Hányszor történt meg már velem is, hogy felmértem a helyzetet, és nagyot sóhajtottam. Uram, még vagy 5 órád maradt, hogy megold ezt a helyzetet, és ha az elkövetkező néhány órában nem csinálsz semmit, akkor már túl késő lesz. Szóval ne feledd, Uram, hogy már csak 5 órád van. Aztán kicsit később újra felsóhajtok. Uram, már csak 60 perced van. Ó, Uram, már csak 5 perc. Jaj, Uram, elkéstél. Pedig itt volt a nagy lehetőség. Kár, hogy nem éltél vele. Most már kénytelen leszek kezembe venni a dolgokat, mert elkéstél, Uram. Hányszor voltam teljesen biztos abban, hogy Isten elkésett. A lehetőség elúszott, később viszont rá kellett döbbennem, hogy én rohantam előre. Én a saját órámat nézve egyre csak aggódtam, míg Isten az örökké valóság órája szerint járt el. Hányszor gondoltam már azt, hogy túl késő, a lehetőség elúszott, Isten pedig elkésett. Ó, Uram, pedig megmenthetted volna a helyzetet, miért nem tetted, most már túl késő? Pedig gyakran Isten azért késlelteti a választ, hogy még többet adhasson nekünk. Emlékezzünk csak vissza Anna történetére. Egyszer, amikor Anna férjével Elkanával elment az úr házához, hogy áldozatot mutassanak be Istennek, Elkanának feltűnt, hogy felesége szokatlanul szomorú. Miért vagy olyan szomorú? Kérdezte Annától. Annát pedig a meddősége aggasztotta, hiszen nagyon vágyott egy gyermekre. Elkána másik felesége viszont sorra szülte a gyermekeket, és sokat bántotta Annát meddősége miatt, a meddőség ugyanis szégyelnivaló állapot volt abban a kultúrában. Elkána jobban szerette Annát a másik feleségénél, de Anna egyre nehezebben viselte a meddőséget. Ezek alapján egyébként el tudom képzelni, hogy mennyi problémát szülhet a több nejűség. Elkána két felesége is vetélytársként tekintettek egymásra, és állandóan civakodtak. Anna tehát szomorú volt, mert egy fiúra vágyott. Elkána pedig megkérdezte tőle. Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? De ez sajnos nem működött. Anna nem válaszolt, de hallgatása sok mindent elárult. Nehéz szívvel érkezett meg az úr házához, és mélységes elkeseredésében csendben könyörgött az úrhoz, nem beszélt hangosan, csak a szája mozgott. Éli pap azt gondolta róla, hogy részeg, és így szólt hozzá. Meddig tart még részegséged? Józanod ki mámorodból? Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Éli így válaszolt. Menj el békességgel! Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. De mit is imádkozott Anna az úrházában? Így imádkozott. Uram, ha megajándékozol engem egy fiúgyermekkel, akkor egész életére neked adom őt. Izrael olyan szörnyű állapotban volt, hogy Isten egyetlen olyan embert sem talált, aki a népét vezethette volna. Istennek azonban szüksége volt egy megfelelő emberre. Mivel nem találta feladatra alkalmas férfit, előbb egy asszonyt kellett találnia, hogy az alkalmas férfit Izrael élére állíthassa. Isten pedig úgy vonta magára Anna figyelmét, hogy bezárta a méhét. Anna kétségtelenül rengeteget imádkozott már azt megelőzően is, hogy Isten adjon neki gyermeket, és vegye el meddősége szégyenét, de Isten várt, és késleltette válaszát. Isten kezdettől fogva meg akarta válaszolni Anna imáját, de addig várt, amíg Anna imája összhangba került az ő akaratával. Ó, uram, bárcsak adnál nekem egy fiúgyermeket, és visszaadnám őt neked. Ez igen, na most már összhangban van ez Isten tervével. És Annának fia született, akit Sámuelnek neveztek el. Sámuel Izrael egyik legkiválóbb vezetője lett, aki a végső katasztrófától óvta meg a népet abban az időszakban. Sámuel Isten bámulatos prófétája és papja lett. Az úr Anna esetében is késleltette a választ, hogy amikor aztán megadta Anna kérését, sokkal többet adhasson neki. Isten gyakran a mi életünkben is így jár el. Jeremiás is 10 napig várt, de 10 nap elteltével szólt hozzá az úr. 10 nap múlva szólt az úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Johanán Kárea fiát, és a haderő valamennyi vezérét, akik vele voltak, meg az egész nép apraját, nagyját, akik épp Egyiptomba tartottak, és ezt mondta nekik. Így szólt az Úr Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor építelek, és nem rombollak le. Elültetek, és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. A megbántam kifejezést találjuk itt, ami nem szó szerint értendő, hiszen ne feledjük, hogy ismét behatárolt emberi szavakkal próbálunk valamit megfogalmazni, egy végtelen és különleges Istennel kapcsolatban. A 4 Mózes 23-ban ezt olvassuk. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. A fenti ígérészben lényegében azt mondja Isten, hogy elvégezte, amit tervezett Izrael népével szemben, majd így folytatja. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert veletek vagyok. Megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket földetekre. Ne féljetek Babilónia királyától. Tudom, hogy féltek tőle, de nem kell félnetek. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, és nem hallgattok isteneteknek, az Úrnak a szavára, hanem ezt mondjátok. Egyiptomba akarunk menni, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk kürt szót, ahol van kenyér, nem éhezünk, ezért ott akarunk lakni. Ezért akartak ők Egyiptomba menni, abban a reményben, hogy ott majd nem lesz háború, és ott majd kényelmesen éldegélhetnek. Bármi áron is, de békés és nyugodt életet akartak. Akkor halljátok meg az Úr igéjét, Júda maradéka. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, és oda mentek, hogy ott lakjatok, mint jövevények, akkor utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amelytől féltek, és nyomon követ Egyiptomba az éhínség is, ami miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert minden ember, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy ott lakjék, mint jövevény, fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Senki sem tud közülük elfutni vagy elmenekülni a veszedelem elől, amelyet én hozok rájuk. Bizony ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ahogyan kiáradt lángoló haragom Jeruzsálem lakóira, úgy áradt ki rátok haragom, ha Egyiptomba mentek. Átok rémület, szidalom és gyalázat ér utol, és nem látjátok meg többé ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka. Ne menjetek Egyiptomba. Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. Becsaptátok magatokat, amikor engem istenetekhez, az Úrhoz küldtetek, és azt mondtátok. Imádkozz értünk Istenünkhöz, az Úrhoz, és mondd meg nekünk mindazt, amit Istenünk, az Úr üzen, mi pedig megtesszük. Meg is mondtam ma nektek, de nem hallgattatok isteneteknek, az Úrnak a szavára semmiben, amit üzent nektek. Ezért tudjátok meg, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt haltok meg azon a helyen, ahová menni akartok, hogy ott lakjatok, mint jövevények. Ez a lelkipásztori tanács klasszikus példája. Lelkipásztorként nem az a dolgunk, hogy jogi vagy orvosi tanácsot osztogassunk, vagy pszichológiai tanácsadást tartsunk. A mi feladatunk a lelki dolgokban való tanácsadás. Máshoz nincs is meg a kellő tudásunk. Ha valaki egy jogi problémával fordul hozzánk, a legjobb, amit tehetünk, hogy elküldjük egy ügyvédhez. Ha valaki orvosi problémával keres meg bennünket, elküldjük egy orvoshoz, ha pedig egy súlyos pszichológiai problémával állunk szemben, akkor pszichológushoz küldjük azt, aki megkeresett bennünket. A mi feladatunk, hogy a lélek dolgaiban adjunk tanácsot, és rávilágítsunk Isten igéjére az adott helyzetben. Senkit sem kényszeríthetünk semmire, csupán felvázolhatjuk a lehetőségeket. Ezt is mondja erről az Úr. Ha ezen a helyen maradsz, ezt és ezt teszi meg érted Isten, mert ezt és ezt ígérte. Ha viszont elindulsz azon az úton, ez és ezt fog történni. Mindössze ennyit tehetünk. Felvázolhatjuk a lehetőségeket Isten igéjének fényében. Döntened már neked kell. Ezt senki más nem teheti meg helyetted. Mi felvázoljuk a lehetőségeket, de dönteni neked kell. És vegyük észre, hogy milyen nagyszerűen teszi ezt Jeremiás ebben az ige részben. Nem kell félnetek Nebukadnezartól, mert Isten veletek lesz. Nebukadnezar pedig jól bánik majd veletek, és áldottak lesztek. Ha viszont mégis elmentek Egyiptomba abban a reményben, hogy elkerülhetitek a háborút, és ott majd jó sorotok lesz, pontosan abban lesz részetek, amitől annyira féltek. A kard és az éhínség utolér benneteket, és ott haltok meg Egyiptomban. Ott pusztultok majd el, és soha többé nem látjátok viszont szülőföldeteket. Jeremiás tehát továbbadta nekik az Úr üzenetét, és felvázolta előttük a lehetőségeket, illetve döntéseik következményeit. Amikor Jeremiás végig elmondta az egész népnek, Istenüknek, az Úrnak minden igéjét, amit Istenük, az Úr üzent nekik, mindezeket a szavakat, így szólt Azarjá, Hósájá fia, meg Johánán, Kárjá fia, és valamennyi kevés ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente tőled Istenünk, az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Korábban még kérlelték Jeremiást, hogy kérjen a nevükben útmutatást Istentől, és bármi legyen is az, ők megtartják. Most azonban Isten utasításai hallatán hazugsággal vádolják a prófétát. Báruk, Néria fia izgat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Johanán, Kareá fia, sem a haderő vezérei, sem az egész nép az úr szavára, hogy Júda országában maradjanak. És magával vitte Johanán, Kareá fia és a haderő vezérei Júda egész maradékát, akik visszatértek Júdába azok közül a népek közül, amelyek közé szétszórodtak, mint jövevények. A férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a király leányait és mindenkit, akit Nebuzaradán tesztőparancsnok ott hagyott Gedájánál, Ahikán fiánál, Sáfán unokájánál, végül Jeremiás prófétát és Bárukot, Neria fiát is. Józsefusz alapján pedig úgy tűnik, hogy Jeremiást és Bárukot arra kényszerítették, hogy tartsanak velük, vagyis erőszakkal hurcolták magukkal őket. Elmentek tehát Egyiptomba, mert nem hallgattak az úr szavára, és eljutottak Tahpanészig. Szomorú igerésszel állunk itt szemben, amely talán az egyik legtragikusabb sor Isten igéjében. Hiszen nincs is annál szomorúbb, amikor valaki visszatér ahhoz, amiből Isten egyszer már megszabadította. Szomorú, amikor az ember visszatér Egyiptomba. Egyiptom a test szerinti élet egyik jelképe. És milyen szomorú, amikor egy ember vagy egy ország visszatér ahhoz, amelyből Isten egyszer már kimentette. 900 évvel korábban Isten megszabadította őseiket a kegyetlen egyiptomi elnyomás alól. De ezen a szomorú napon ők visszatérnek Egyiptomba, mégpedig azért, mert félnek. Nem hittek Istennek, és nem bíztak abban, hogy Isten meg tudja tartani életüket. Féltek a babiloni megtorlástól, és így Egyiptomba menekültek. Nem volt hitük, ennek eredményeként pedig nem engedelmeskedtek az Úrnak, és egészen Tahpanészig menekültek. Tahpanészben így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Vigy a kezedbe nagy köveket, és ásd el a júdai férfiak szeme láttára a fáraó Tahpanészi palotájának a bejárata előtt a kikövezett téren. Azután ezt mond nekik. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Elküldök szolgámért, Nebukadnezar babiloniai királyért, idehozom, és trónját e kövek fölé helyezem, amelyeket elástam. Ezek fölött feszíti ki sátrát. El fog jönni, és leveri Egyiptom országát. Aki halálra méltó, meghal, aki fogságra méltó, fogságba kerül, aki pedig fegyverre méltó, azt fegyverüli meg. Felgyújtja az egyiptomi istenek templomait, fölperzseli azokat, fogságba viszi isteneiket. Átkutatja Egyiptomot, ahogyan a pásztor kitetvezi a ruháját, és bántatlanul vonul el onnan. Összetöri az Egyiptomban levő bétsemes oszlopait, az egyiptomi istenek templomait pedig fölperzseli. Jeremiás tehát azt az utasítást kapja Istentől, hogy fogjon pár nagykövet, és ássa el őket az emberek szeme láttára a fáraó palotának bejárata előtt, majd mondja ezt nekik. E kövek fölött építi fel Nebukadnezar a palotáját, és e kövek fölött állítja majd fel trónját, amikor leveri Egyiptomot, és összetöri isteneik templomait. Abban a reményben jöttetek Egyiptomba, hogy elmeneküljetek Nebukadnezar elől, pedig nem menekülhettek előle. Hiába próbálsz elfutni a problémáid elől, nem menekülhetsz. Isten mindig azt szeretné, ha szembenéznénk a problémáinkkal, ő segít, ő megerősít, de ne fussunk el. A menekülés általában nem is szokott sikerülni. Isten segítségével szembe kell nézzünk a problémáinkkal, és meg kell oldjuk azokat. Isten megadja hozzá az erőt, és a segítségünkre siet. Egy híres archeológus, Finders Petri, sok évvel ezelőtt Egyiptomban végzett ásatásokat, és az egyik helyen egy palota romjaira bukkant, alatta pedig azokra a kövekre, amelyeket Jeremiás Isten utasítására, az emberek szeme láttára elásott. Ezeket a köveket, ha jól tudom, jelenleg egy kairói múzeumban őrzik. Jeremiás köveit tehát megtalálták. Az ige szava hihetőségének újabb bizonyítékai ezek, hiszen Nebukadnezar valóban megtámadta és meghódította Egyiptomot, és valóban a Jeremiás által elásott kövek fölé állította föl a trónját. Isten szava ezúttal is beteljesedett, ahogy mindig is beteljesedik. Isten mindig megtartja a szavát, minden esetben. Ez az az ige, amely Jeremiáshoz szólt mindazokról a júdaiakról, akik Egyiptomba költöztek, és Migdolban, Tahpanészban, Nóvban és Patrosz földjén laktak. Ez Jeremiáson keresztül Isten utolsó üzenete azokhoz, akik Egyiptomba mentek, és így visszatértek arra a helyre, ahonnan Isten korábban már megszabadította őket. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Láttátok, milyen sok veszedelmet hoztam Jeruzsálemre és Júda minden városára. Azok most mind romban állnak és lakatlanok. Azért van ez, mert gonoszságukkal bosszantottak engem, amikor tömjénezni jártak, és más isteneket tiszteltek, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem őseitek. Látjátok, mi történt? Látjátok, mi lett az országból? Mindez azért történt, mert az emberek elhagyták Istent, és más isteneket imádtak. Pedig elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és megmondtam, hogy ne kövessetek el olyan utálatos dolgot, amit gyűlölök. De nem hallgattak, és nem figyeltek rájuk. Nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek tömjéneztek. Ezért áradt ki lángoló haragom, és lángolt Júda városaiban, meg Jeruzsálem utcáin, úgyhogy rommá és pusztává lettek. Így van ez ma is. Ezért most így szól az Úr, a seregek ura, Izrael Istene. Miért követtek el ilyen nagy gonoszságot a magatok kárára, amely miatt kiirtanak Júdában férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, és még a maradékotokat sem hagyják meg? Hiszen bosszantotok engem kezetek csinálmányaival, és más isteneknek tömjéneztek Egyiptomban, ahová jöttetek, hogy itt lakjatok, mint jövevények. Emiatt kiirtanak benneteket, átkozottak és gyalázatosok lesztek a föld valamennyi népe között. Miért csináljátok ezt, kérdezi Isten? Azért kellett elhagynotok az országotokat, mert más isteneknek tömjéneztetek. Ezért kijettem ma a földetek. De még Egyiptomban sem hagytatok fel bűnös dolgaitokkal. Még mindig pontosan azt teszitek, amivel egyszer már magatokra vontátok Isten ítéletét. Talán elfelejtettétek őseitek gonoszságát, Júda királyainak és feleségeiknek gonoszságát, a magatok és feleségeitek gonoszságát, amelyet Júdában és Jeruzsálem utcáin követtetek el. Érdekes, hogy Jeremiás ezen a ponton a feleségeket is megemlíti a vádiratában. Ők is bűnösek voltak, szintén gyalázatos dolgokat műveltek. Amikor már a nők is megindulnak a lejtőn, ez rendszerint az utolsó csepp a pohárban. Ez a társadalom szétesik. A nők érzékeny lényükből kifolyólag nagyobb szellemi magaslatokba képesek emelkedni, de mélyebbre is lecsúszhatnak, mint a férfiak. És szörnyű dolog, amikor egy nő megindul a lejtőn. A férfiak általában nyersebbek, és érzelemviláguk is szegényesebb. A nők viszont törékenyebbek és érzékenyebbek, így nagyobb magaslatokat, de nagyobb mélységeket is élhetnek meg. Az ő érzelemviláguk sokkal gazdagabb. Ebből adódóan viszont, amikor egy asszony elindul a lejtőn, általában a verem legmélyére esik. Ilyenkor pedig mindennek vége. A nők természete csodálatos. Nincs is annál szebb és inspirálóbb, mint egy olyan nő, aki érzékeny Isten dolgaira. És érdekes, hogy a nők sokszor vezető szerepet vállalnak egyes területeken a gyülekezetekben. Például az imacsoportban, vagy egyéb hasonló szolgálatokban. Csodás érzékeny természetüknek köszönhető ez, mert sokkal érzékenyebbek Isten dolgaira és a lélek munkájára. Hányszor történt már meg, hogy én, a nyers és érzéketlen férfi, próbáltam legjobb tudásom szerint tenni a dolgomat, és csak mentem rendületlenül előre, otthon pedig, amikor megbeszéljük a feleségemmel, hogy mi történt a gyülekezetben, ő így szól. Észrevetted, hogy valami különleges történt ott ma este? Tényleg? Mi történt? Én észre sem vettem. De a feleségem érzékelte a lélek finomabb hullámait is, és nálam sokkal jobban érzékelte, hogy mi történik. És milyen bámulatos is ez egy nőben. Mennyire érzékenyek ők a Szentlélekre. És milyen gyönyörű az a nő, aki a lélekben jár. Micsoda magaslatokra képes szárnyalni. De sajnos, ha megindul a lejtőn, nagyon mélyre lecsúszhat. És itt Jeremiás is rámutat, hogy a feleségek is szörnyű dolgokat követtek el az Úr szemében. Nem alázkodtak meg a mai napig sem, nem féltek és nem éltek törvényem és rendelkezéseim szerint, amelyeket nektek és őseiteknek adtam. Ezért így szól a seregek ura, Izrael istene. Én most ellenetek fordulok, veszedelmet hozok rátok, és kiírtom egész Júdát. Elragadom Júda maradékát, akik elhatározták, hogy Egyiptomba mennek, és ott laknak, mint jövevények. Megszemmisülnek mindnyájan Egyiptom országában. Fegyver által esznek el, éhínség miatt vesznek el, a nép apraja nagyja fegyver és éhség miatt hal meg. Átok, rémület, szidalom és gyalázat éri utol őket. Megbüntetem az Egyiptomba települőket, ahogyan Jeruzsálemet is megbüntettem fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel. Nem menekül és nem szabadul meg senki Júda maradékából, akik Egyiptomba mentek, hogy ott lakjanak, mint jövevények. Nem térhetnek vissza Júdába, pedig szóvárognak arra, hogy újból ott lakjanak. De nem térhet vissza, csak néhány menekül. Akkor mindazok a férfiak, akik tudták, hogy feleségeik más isteneknek szoktak töményezni, és mindazok az asszonyok, akik nagy tömegben ott álltak, meg az egész nép, amely Egyiptomban, Patroszban lakott, így válaszoltak Jeremiásnak. Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Tömjénezünk az ég királynőjének, Szemirámisznak, Istenük anyjának, és italáldozatot mutatunk be neki. Izrael népe a babiloniak vallását gyakorolta, amelynek középpontjában Tamúz és édesanyja Szemirámisz imádata állt. Itt tehát már megtalálhatjuk az anya és fia imádatot. Mária imádata is innen származik. Szemirámisz az ég királynőjének imádatára vezethető vissza. Hiszen az ige sehol sem utasít bennünket arra, hogy Máriát imádjuk. Érdemes ennek kapcsán átlapozni a Hiszop által írt Két Babilon című könyvet, amelyben a szerző rendkívüli alapossággal vezeti vissza az egyház bizonyos gyakorlatait a pogány babiloni gyakorlatokra. Pontosan azokat a dolgokat gyakorolja ma számos gyülekezet az Úr nevében, amelyekért annak idején Isten megfedte Izraelt. Na de erről bővebben majd akkor ejtünk szót, amikor elérkezünk a Jelenések könyvéhez. Hallgassuk csak meg, hogy mit mondanak. Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki, ahogyan tettük mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban, mert akkor jól laktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem kerültünk veszedelembe. De amióta abba hagytuk a tömjénezést az ég királynőjének, és nem mutatunk be neki italáldozatot, azóta mindenben szűkölködünk, fegyver és éhínség miatt pusztulunk. És ha az ég királynőjének tömjénezünk, mondták az asszonyok, és italáldozatot mutatunk be neki, talán férjeink tudta nélkül készítünk áldozati süteményeket, amelyek őt ábrázolják, és úgy mutatunk be neki italáldozatot? Most az asszonyok válaszoltak Jeremiásnak. De hát a férjünk pontosan tudta, hogy mit csinálunk. És érdekes, hogy mennyire elferdítették az igazságot. Nyomorúságos állapotokat annak tudták be, hogy többé nem tömjéneztek az ég királynőjének. Hogyan ferdítheti el az ember ennyire az igazságot, és hogyan hibáztathatja Istent azért, ami rosszul sült el? Hogyan mondhatja, hogy olyan jól mentek a dolgaim, amíg el nem kezdtem szolgálni Istent, és akkor ő lesújtott rám? Pusztulásukat annak tudták be, hogy nem tömjéneztek az ég királynőjének. Hiszen az ég királynője hűséges volt hozzánk, megáldott bennünket. Bőségesen volt mit ennünk, és minden jól ment, amíg abban nem hagytuk a tömjénezést. Most pedig nyomorúság az osztály részünk. És egyébként is, a férjeink jól tudták, mit csinálunk. Amikor a férfiak, az asszonyok és az egész nép így válaszolt Jeremiásnak, ő ezt mondta az egész népnek. Éppen ezt a tömjénezést nem tudta elfelejteni az Úr. Azt, hogy Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin tömjéneztetek ti, őseitek, királyaitok, vezetőitek és az ország egész népe, és ezt vette szívére. Nem tűrhette tovább az Úr gonosz tetteiteket és utálatos szokásaitokat, amelyeket elkövettetek. Ezért tett országotok rommá és pusztasággá, gyalázatossá és lakatlanná, amilyen az ma is. Jeremiás itt helyre rakja a dolgokat. Éppen azért öntötte ki rátok Isten az ítéletét, mert hamis isteneknek tömjéneztetek. Mivel töméneztetek, vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az Úr szavára, nem éltetek az ő törvénye, rendelkezései és intelmei szerint, azért ért utol benneteket ez a veszedelem. Így van ez ma is. Csak hogy félreértés ne essék. Ti vontátok magatokra Isten ítéletét azzal, hogy idegen istenekhez fordultatok. Azután ezt mondta Jeremiás az egész népnek és az asszonyoknak. Halljátok meg az Úr igéjét, ti júdaiak mindnyájan, akik Egyiptomban vagytok. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Ti és feleségeitek megtettétek, amit kimondtatok. Teljesítjük fogadalmainkat, amelyeket megfogadtunk, hogy töménezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki. Jól van, tartsátok meg fogadalmaitokat, és teljesítsétek fogadalmaitokat. De halljátok meg az Úr igéjét, ti júdaiak mindnyájan, akik Egyiptomban laktok. Megesküdtem az én nagy nevemre, mondotta az Úr, hogy egyetlen júdai ember sem ejti ki többé a nevemet egész Egyiptomban így. Az én uramra, az élő úrra mondom. Nagyon figyeljünk oda, amikor Isten saját nevére esküszik, hiszen nincsen nála nagyobb, akinek a nevére esküdhetne. Gondom lesz rájuk, de kárukra és nem javukra, mert elpusztulnak, végük lesz fegyver és éjség miatt azoknak a júdaiaknak, akik Egyiptomban vannak. De akik megmenekülnek a fegyvertől, vissza fognak térni Egyiptomból Júdába, szám szerint kevesen. Majd megtudja Júda maradéka, mindazok, akik Egyiptomba mentek, hogy ott lakjanak, mint jövevények, hogy kinek a szava valósul meg, az enyém vagy az övék. Isten mindig megőrzi népének egy részét, még akkor is, ha népe bűnbe süllyedt és elhagyta Istenét. Emlékeztek az Isten és Illés próféta között zajló párbeszédre, amikor Illés a Sínai pusztában egy barlangban rejtőzött. Mit csinálsz itt, Illés? Kérdezte Isten. Illés pedig így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. De hát, Illés, nem vagy egyedül. Van még 7000 ember ebben az országban, akik nem hajtottak fejet az idegen istenek előtt. Itt is megmaradt az Istenhez hűségesek egy csoportja. Isten tehát ítéletet hirdetett a nép felett, de a hozzá hűségesek egy kis csoportja megmaradt. De akik megmenekültek a fegyvertől, vissza fognak térni Egyiptomból Júdába, szám szerint kevesen. Majd megtudja Júda maradéka, mindazok, akik Egyiptomba mentek, hogy ott lakjanak, mint jövevények, hogy kinek a szava valósul meg, az enyém vagy az övék. Akkor majd kiderül, hogy ki mond igazat. És bizony az idő fontos tényező. A hamis proféták ideig óráig sikeresek, és jelentős számú követőt gyűjtenek. De hiába működik egy ideig a dolog, az idő a hamis proféták ellen dolgozik. Idővel kiderül, hogy ki mond igazat. És itt is azt mondja az Úr. Majd az idő megmutatja, hogy kinek van igaza. Ez lesz annak a jele, így szól az Úr, hogy megbüntetlek benneteket ezen a helyen, és akkor megtudjátok, hogy valóra válik az, amit romlásotokról mondtam. Így szól az Úr. Én Hofra fáraót, Egyiptom királyát ellenségeinek a kezébe adom, azoknak a kezébe, akik életére törnek, ahogyan Cidkíját, Júda királyát is Nebukadnezar babiloniai király kezébe adtam, aki ellensége volt és életére tört. Nekünk ma már megvan az az előnyünk, hogy a történelemből tudhatjuk, hogy kinek volt igaza. Isten szava teljesedett be. Nebukadnezar felvonult Egyiptom ellen és meghódította. Isten szava ismét valóra vált, ahogy mindig. Örökérvényű igazság ez. Nem érdemes tehát Isten ellen hadakozni, ebből a csatából sohasem kerülhet ki győztesen. A 45. fejezetben Jeremiás könyvének utolsó, vagyis a 6. részéhez érkezünk, ami tulajdonképpen a Jeremiás életének különböző időszakaiból származó, különálló proféciák gyűjteménye. Ezek a proféciák többségükben Izrael környező népei ellen szólnak. Isten a továbbiakban felettük hirdet ítéletet. A 45. fejezetben mindamellett Báruknak is üzen az Úr. Báruk Jeremiás barátja és íródeákja volt, aki papírra vetette a Jeremiás által diktált, Istentől kapott proféciákat. Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Báruknak, Nériá fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jojakimnak, Jósziás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Emlékeztek, hogy Jojakim annak idején fogta az irattekercset, darabokra vágta a bicskájával, majd a tűzbe vetette. Isten most egy különleges üzenetet küld Báruknak. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk. Hát nem lenne bámulatos, hogyha Isten neked is küldene egy személyes üzenetet? Én is kaptam már személyre szabott üzenetet az Úrtól az ő igéjéből. És biztosan te is voltál már úgy, hogy az igét olvastad, és hirtelen úgy érezted, hogy Isten éppen személyesen hozzád szól. Az olvasottak mind rólad szóltak, és tökéletesen ráillettek a helyzetedre. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk. Te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Amikor Jojakim bicskájával darabokra vágta az irattekercset, épp Bárukot kerestette dühében, hogy felmerészelte olvasni a tekercs tartalmát, Báruk pedig elrejtőzött, és így sóhajtozott. Jaj nekem! Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki, így szól az Úr. Nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. Én építettem fel ezt a nemzetet, és én is rombolom le. Én ültettem, és most kigyomlálom. És neked nagy kívánságaid vannak. Ne legyenek. Ennek az egésznek vége lesz, mert lerombolom, ezért most ne akar nagy dolgokra szert tenni. Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr. De te életedet ajándékul kapod, bárhová mégy. Vagyis bárhová mész is, megőrzöm életedet. Isten tehát azt üzeni Báruknak, hogy most ne akarjon nagy dolgokra szert tenni, hiszen az egész rendszer szétesőben van. Jézus is feltette a kérdést. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Ugyan mire mész vele, ha az egész világot megnyered? Ugyan mi örömöd van abban, hogy te vagy a pokol leggazdagabb embere? Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Ne akar nagy dolgokra szert tenni, Báruk, mert az egész úgyis szétesik. Keresd inkább Istent. Isten megvéd, és veled lesz, bárhová mész. Isten megőrzi életedet. Jeremiásnak az egyik legnehezebb szolgálat jutott Isten országában. Szolgálata kezdettől fogva kudarcra volt ítélve. Isten már a kezdetek kezdetén elmondta Jeremiásnak, hogy elküldi őt a néphez, de üzenete süket fülekre fog találni. És így is történt. Jeremiás ugyan hűségesen hirdette a népnek az Úr szavát, de az emberek rá sem hederítettek. Mivel pedig nem hallgattak az Úr szavára, Isten kiöntötte rájuk az előre megjövendőlt ítéletet. Jeremiás pedig ott állt, és látta, hogy Izrael egyre mélyebbre csúszik a lejtőn. De hiába könyörgött, hiába figyelmeztetett, semmit sem tehetett, hogy megakadályozza a nép pusztulását. Jeremiás személy előtt dőlt romokba Izrael népe, hogy senki se kérdőjelezhesse meg Isten igazságos ítéletét, és senki se mondhassa, hogy Isten nem figyelmeztette már jóval előbb a népet. Isten mindig hűséges. Isten mindig elküldi szolgáit, hogy az igazságot hirdessék, és figyelmeztessék az embereket. Véleményem szerint jelentős párhuzam fedezhető fel Izrael népének bukás előtti állapota, illetve az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó állapotok között. Izraelt Isten népeként ismerte a világ. Izrael népének erős alapja az Úr volt. Izrael népe Isten áldásait élvezhette, és Isten tette őket hatalmas és erős néppé. A párhuzam egyértelmű. A mi nemzetünk megalapítói is Isten alapjaira emelték ezt az országot, az alkotmányban pedig lefektették a vallásszabadságot, és kimondták, hogy Isten előtt egy nemzet vagyunk. És így is ismert bennünket a világ, mint egy Istenre épült nemzetet, és Isten valóban megáldotta nemzetünket. A bőség idején azonban Izrael levette a szemét az Úrról, és más isteneket imádott, a materializmus isteneit. És Amerikában sincs ez másként napjainkban. Hány ember tömjén ez nap mint nap a pénz istenének? Mivel pedig Izrael elhagyta az igaz és élő Istent, Isten is elhagyta őket. Erejüket elveszítették, és az ország kisvártatva romokban hevert. Jeremiás saját szemével látta, hogy széthullik minden. Látta, hogy mi történik, de hiába figyelmeztette őket. Végig kellett néznie, hogy milyen tragikus következményekkel jár az, amikor egy nép hátat fordít Istennek. Engem rendkívül aggaszt Amerika jelenlegi állapota. Rendkívül aggaszt, hogy egyre mélyebbre süllyedünk, egyre elterjedtebb a pornográfia, egyre nyíltabb a homoszexualitás, sőt bizonyos érdekcsoportok újabban arra ösztönzik a szülőket, hogy vezessék be a kisgyermekeiket különféle szexuális élményekbe. Ennél mélyebbre már alig ha süllyedhetünk. Amikor az ilyen emberek még olyan országos kiadványban is hallatni tudják a hangukat, mint a Time magazin, már nem lehet sok idő hátra. De mindig akad egy csoport, akik hűségesek Istenhez. Isten pedig hűséges lesz hozzájuk. És bár Isten kiönti szigorú ítéletét, a hűséges maradék megmenekül majd. De lesz ítélet, ebben biztosak lehetünk. Isten igéje drámai leírást nyújt nekünk az eljövendő ítéletről. Jézus is részletesen szólt róla, majd követőihez fordult és ezt mondta. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Imádkozzatok, hogy ti legyetek ez az Isten által megóvott csoport, és szánjátok oda életeteket az Úrnak. Szolgáljátok Isten, álljon ő az első helyen az életetekben. Jézus továbbá így figyelmeztet bennünket. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Járjatok lélekben, és támaszkodjatok a Szentlélek vezetésére. Többé ne a test szerint éljetek, és ne testies természetetek kívánságainak engedelmeskedjetek. Járjatok lélekben. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Keresd először az Isten országát és az ő igazságát. Izraelben addigra már a nőket is megrontották. És figyeljük csak meg, hogy ma mi történik ezen a téren Amerikában. Ma már ott tartunk, hogy serdülő lányokat teszünk szexszimbólumokká. És milyen szomorú. Követendő példaként lebegtetjük őket a nők előtt. Pedig amikor a nők indulnak meg lefelé a lejtőn, az már az utolsó csepp a pohárban. Ti, akik az Úréi vagytok, szolgáljátok őt, szánjátok oda ma ismét Istennek az életeteket. Uram, én mától lélekben akarok járni, és téged akarlak követni. Hátrahagyom Egyiptomot, és csak téged követlek. Itt az idő, hogy te is oda szánd magad Istennek. Itt az idő, hogy a családodat Isten útjára tereld, hogy elkerülhessék a világra váró ítéletet. Isten mindenképpen kijönti majd ítéletét napjaink Isten tagadó nemzedékére. Az idő majd megmutatja, hogy kinek volt igaza. Istennek, vagy az Isten tagadóknak, a liberális médiának és a gúnyolódóknak, vagy az igaz élő Istennek. Csak az a baj, hogy mire ez kiderül, már késő lesz. Isten Noén keresztül figyelmeztette az embereket. Özönvizet bocsátok a földre. Még hogy özönvizet, ugyan kihallott már özönvízről, csóválták a fejüket az emberek. Megnyitom az ég csatornáit, és elered az eső. Ugyan kihallott már esőről. De Noé megépítette a bárkát, bement és magára zárta az ajtót. Azután elerett az eső. Várj csak, most már hiszünk neked, na hát tényleg esik az eső. De már túl késő volt. Hány ember fog túl későn hinni Istenben? Isten igéje örökérvényű. Fontos tehát, hogy életünket Isten igéjére építsük.